Jó estét kívánok! Chag Sameach, drága tanulótársak! Éva és Kata az elsők. Nézzük meg, hogy ki lesz még dobogós. Máté Lala! Jó estét mindenkinek! Nem igazán láttam, hogy ki volt a harmadik, de Baruch Hashem. Nem az a lényeg. Jó estét mindenkinek! Jó estét! Erika! Itt van Tamás is. Gut moed. Gut moed. Éva, jó estét kívánok. Én remélem, hogy minden rendben van odakint. Na, szóval a mai este az szintén még pészáki hangulatban, ugyanis pészák félünnepén vagyunk, találhatóak, találjuk magunkat, és egy újabb üzenetet szeretnék a drága hallgatóknak, a drága egybe gyűlteknek átadni. Lechaim, lechaim. Remélem, hogy mindjárt és mindenki a legnagyobb rendben van. És a mai üzenet az drága barátok, az ünnepnek a nevével kapcsolatban lesz. Egy kissé más aspektusból fogjuk szemlélni a Pészachot. Nem úgy, mint a múltkor, illetve két nappal ezelőtt. Most egy teljesen más szemszögből fogjuk megvizsgálni az ünnepnek az eredetét, illetve fogunk egy kicsit játszani a szavakkal, eljátszani a szavakkal. De miről is van szó? Ugye, ha megnézzük az imakönyvet, ha felütjük az imakönyvünket, akkor a Pészáknak ugye több neve is van. Ugye azt mondjuk, hogy Chag HaPeszach, Chag HaMatzot, Chag HaAviv, ez a Tórában van, ugye a Matzesz ünnepe, a tavasz ünnepe, és van egy olyan neve, ahogy szokták hívni, Zman Chéroszénu, Zman Chérutenu. Szabadságunk, szabadulásunk ideje. És a kérdés az az, hogy miért pont ezt a nevet, illetve miért pont ez az egyik neve a Pészáknak. Csak egy kicsit gondoljunk bele. Ugye már eleve furcsának tűnhet ez a kifejezés, mert amikor belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Pészáktól kezdve mi történt a zsidó néppel, akkor az biztos, hogy mindenre gondolhatnánk, és sok mindenre is gondolnánk, de arra biztosan nem. Jó estét, Kata. Katalin. Arra biztosan nem gondolnánk, hogy akkor lettünk igazán szabadok. Illetve hát, ha megnézzük, akkor részben szabadok lettünk, viszont részben viszont nem. Ugyanis honnan vonultunk ki, honnan vezetett ki minket a teremtő erős kézzel és kinyújtott karral? Egyiptom országából, tehát egyrészt valamilyen szinten fizikálisan talán tényleg szabadokká lettünk, ám annyi bizonyos, hogy mivel, hogy elkezdtünk szépen lassan gyalogolni a Sínai hegy felé, ahol a Tórát később megkaptuk, az onnantól kezdve egész biztos, hogy nem voltunk szabadok, sőt, mi több akkortól vettük magunkra, akkor volt már ugye, a reveláció a Tórának, ami kinyilván az örökkéval akkor nyilvánította ki a Tórát, de mindennek a kezdete akkor volt, amikor az Isten megjövendölte azt, illetve azt mondta nekünk Egyiptomban, hogy most menjetek, hagyjátok el Egyiptomot, és legyetek hogy legyetek nekem a papok népe, a kiválasztott nép, a szent név, aki a Tórának a micváit fogja művelni. Szóval a kérdés az, hogy ez a név, ez egy kis pontatlannak tűnhetne a drága tanulók szemében, de is nézzük meg, hogy a bölcsénknek valóban csak valamilyen freudi elszólása volt ez, vagy ha igen, vagy ha nem, akkor mi a fundamentum, mire alapozzák ezt a nevét az ünnepnek. Ugye azt mondjuk, hogy Chag HaCherut, a szabadulás, a szabadság ünnepe. Ugye, nézzük meg egy napot. Nézzük meg például egy hídgyakor, egy olyan embernek a napját, aki mondjuk tartja a vallását, vallásos, és nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen miből is telik az ő napja, hogy ő nála hol van szabadság, hol van, mikor beszélhetünk szabadságról. Nagyon érdekes, hogy pont a múltkor beszélgettem valakivel erről, hogy a zsidóságban hol van ezzel, van egy szabadságérzet, hogyha ugye valaki azt kérdezte, hogy lehet úgy zsinagógát vezetni, vagy rabinak lenni, vagy közösséget vezetni, hogy az embernek nincs egy szabad pillanata, ugye? Mindig hívnak, mindig keresnek, ez van, az van, ezt osztjuk, azt osztjuk, itt imádkozunk, ott imádkozunk, nincs szombat, nincs vasárnap, nincs hétfő, nincs szabadnap. És a kérdés az, hogy ugye ez nem kell közösségi vezetőnek lenni, de hogyha valakinek megnézzük, hogy valaki, aki gyakorolja a vallását, megnézzük azt, hogy tulajdonképpen hol is van az ő életében egy szabad pillanat, akkor rá fogunk jönni, hogy egy olyan szabad pillanat lehet, hogy van, de nem egészen úgy szabad pillanat, ahogy mi azt elképzeljük. Nézzük meg, valaki fel kell. Mi az első és az egyik legfontosabb dolog rögtön a nap kezdetekor? Jó estét, Nóra! Mi az első és a legfontosabb dolog a nap kezdetekor? Elrecitálni a modernit. Míg az ember épp, hogy ki se nyitotta a szemeit, még le se nyitotta a kis kacsóját, ugye kora reggel, vagy kicsit később. Az első dolog, hogy el kell recitálnunk, szoktuk elmondani a modern imát. Tulajdonképpen hálát adunk a teremtőnek azért, hogy visszaadta belénk a lelkünket, és ezért nagyon megbízhatónak könyveljük el a teremtőt, és ez az első mondat, ami elhagyja a szánkat minden hajnal, akkor kora reggel, később, ki mikor kell. Még mielőtt a fele barátunknak, a feleségünknek, a gyermekeknek ugye jó reggelt mondanánk, az első az, hogy a Jóistennek megköszönjük, ugye az, hogy a lelkünket visszaadta belénk, és ezért az ő megbízhatóságát ugye köszönjük meg. Nagyon érdekes dolog, miről van szó amúgy, hogy a modálni, csak nagyon röviden, aki nem tudná, a modálni az az ima, ahol tulajdonképpen ugye a Talmud azt mondja, hogy amikor az ember elmegy aludni, akkor egy kis halál következik be az ő életébe, eléggé durva ilyet hallani, de hát a Talmud tényleg ezt írja, mi történik? Ugye a lelkünknek egy része, egy 60-ani része felszáll a teremtőhöz, és egy lelki, egy kis fajta cseréről van szó, egy kis, hogy mondják ezt, egy kis friss vért pumpálunk az ereinkben, és akkor valaki fel kell kora reggel, akkor onnantól kezdve tényleg egy új teremtménynek számít. Ez egy érdekes dolog, hogy nálunk nem csak egy évben van, ugye, hogy valakinek új lappal indul, minden reggel az ember tiszta és új lappal indul. Jó estét mindenkinek, jó estét, Nóri! És a kérdés az az, hogy amikor valaki elmondja a modernit, akkor onnantól kezdve letudta az aznapi zsidóságát. Hát nem, miért? Mert megyünk tovább, akkor rögtön az emberek az első dolga, a második dolga az kell, hogy legyen, hogy ugye utána később imádkozzon. Mielőtt valaki elisztenetne, előtte szokás imádkozni. Sőt, mielőtt komolyabb munkával kezdünk, előtte mindenféleképpen az ember el kell, hogy mondja a mindennapos reggeli imáját, mert a vallások megkívánja tőlünk azt, hogy tulajdonképpen csak akkor dolgozzunk, illetve akkor fogjunk munkába, hogyha valaki már leimádkozott, vagy megimádkozott, vagy imádkozott. Ugye? Ez az, aztán menjünk tovább. Ugye utána elkezdünk enni a Pássáhrisz. Pássáhrisz az azt jelenti, hogy az ember reggeli kenyerét elfogyasztja. Na jó, fognám, gondoltam, hogy fogok, veszek egy vekni kenyeret, levágom le szelettel, ezt beleteszem, megsózom, ráteszek ezt, azt nem azt elkezdem enni. De utána, illetve egész pontosan előtte és utána is vannak áldások, sőt, mi több, az asztali áldás az egyik leghosszabb imánk, sőt a legfontosabb imánk is, amiről tudunk, ugye egyrészt azért, jó estét László, jó estét, szervusz. Egyrészt azért, mert ugye valóban az egyetlen tóra eredetű imánk, másrészt azért, mert egy jó hosszú ima. Oké, akkor megint nem vagyunk szabadok, aztán menjünk tovább, nem megyünk a munkába. Munkában az ember nem csinál azt, amit akar, figyelni kell arra, hogy másképp ne csapja be, jó, hogy mondjuk ez nem kell vallásosnak lenni. De amúgy is nagyon fontos dolog. Figyelni kell arra, hogy az ember adjon tizedet, miután megkapta a fizetését, figyelni kell arra, hogy ugye a másikkal úgy beszéljünk, ahogy azt a teremtő megkívánja. Szóval megint ott találja magát az ember, hogy jobbról, balról, középről, hátulról ugye be van szabályozva, és minden egyes porcikát, minden egyes szegmensét, részét az életének, pillanatát, percét az életének szobáig veszik körül, aztán jön ugye a délutáni ima, amit lehet, hogy sokszor még a munkahelyen kell, hogy elmondjuk, aztán jön, amikor az ember hazaér és végre letette a lantót, akkor utána jön az esti ima, és utána még az ember már ott van, való igaz, ne ti lehet, náim Máté igazad van, amikor az ember már végre ott van, hogy lefeküdjön aludni, akkor összébe jut, hogy még mindig nem mondta el a Smá Iszraelt, az esti, illetve a lefekvés előtti smát, amit az ágy mellett szoktunk mondani, illetve hát rögtön azelőtt, miatt az ember elmegy aludni, hogy valóban akkor is úgy távozzon, és úgy menjen el aludni, hogy valóban az örökkévaló nevét emlegesse előtte. Ez egy nagyon érdekes dolog, most nem akarnék jobban belemenni, de ha valaki tudni akar, akkor még az is le van írva a Shulchan Aruchban, hogy egészségügyi szempontokból az ember hogyan aludjon el, melyik oldalára feküdjön az alvás, illetve amikor lefekszik, és amikor már érzi, hogy álomba való a szeme, illetve hogy elalvás előtt, akkor fog dőlni a másik oldalára, bal oldal, jobb oldal, ne menjünk bele. Szóval minden egyes apró rész le van írva. Ezeket a dolgokat ugye a zsidó nép az egyiptomi kivonulás idejében kapta meg. Illetve akkor volt ez az első időpont, amikor az Isten azt mondta, hogy induljatok el tulajdonképpen a Sinai hegy felé, és az, ott majd a Tórát meg fogjátok kapni, és az összes szabályt felejtjük. Ugye a Sinai hegyi a Tóra reveláció előtt, a Tóra az örökkévaló megnyilvánulása előtt is voltak már szabályok. Például Egyiptomban a zsidók már tartották a Tórát a Midrási irodalom szerint. Egy ilyen érdekes feljegyzés is van, hogy Mózes már azon viaskodott, azért veszekedett a fáraóval, hogy a zsidók tudják tartani a szombatot Egyiptomban. Szóval ez még jóval előtte adatot. Az más kérdés, zárójelben mondom, hogy amikor a Tóraadáshoz érkeztünk, ugye a Sinai hegyhez, akkor maga a szombattartás is ki lett nyilvánítva, és az Isten akkor is megparancsolta nekünk, és akkor a szombattartás is, mint az összes többi olyan előírás, amit már a Teremtő adott nekünk jóval előtte, ezek is a sokkal magasztosabb szintre emelkedtek. Szóval a kérdésünk az az, hogy hol van itt szabadság, kérem tisztelettel, és ha így van, akkor miért pont Pészach ünnepe lett a szabadság ünnepe, és hogy merik, hogyan gondolják az bölcseink, eleink, hogy mégiscsak ezt a nevet adják az ünnep egyik nevének. Zman Chereszino, Chérutino, szabadság ünnepe. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, ezt egy kicsit meg kell értenünk azt, hogy mit is jelent az, hogy szabadság. Ugye kinek mit jelent a szabadság szó? Vagy hogy a szabadulás, a szabadság. Ugye legtöbbször, hogyha az a szó etimológiát, egész pontosan a jelentését néznénk, akkor legtöbben azt mondanánk, hogy az ember szabad, azt csinál, amit akar. Erre a zsidó misztikus mond egy érdekes dolgot. Azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy Pészach és maga a szabadság, a zsidó embernél azt kell, hogy jelentse, hogy valóban mindentől mentes és fráj, hogy tulajdonképpen mindenről fel van mentve, hogy sokan azt gondolnánk. Hanem pontosan ez ennek ellenkezője, hogy pontosan az, amikor ezeket az előírásokat a beléplántált isteni lélek miatt magára tudja venni, akkor igazság szerint akkor bontakozódik ki, és akkor csak akkortól tudva kezd igazán szabad emberré lenni. De most nézzük meg akkor a részleteket. És most nézzük meg azt mindenek előtt, hogy miatt belemennénk, hogy a beszélő az embernek a magasztos szintjébe, nézzük meg azt, hogy a tápláléklánc, a táplálékláncon van, ugye, amit ugye van az ismeretes négy szint, ugye az élettelen, az élő, az a növények, az állatok és a beszélő, jó estét, Sasu. Ez a négy szinten, ugye nézzük meg, hogy hol van tulajdonképpen,